Ma délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliuma 14. fejezetéből fogom olvasni, és ott a 27. verset. Ugye könnyű dolgunk van, mert gondolom mindjárt ki lesz vetítve. Jézusnak ez egy egyszerű, rövid mondata, így szól. Tehát Máté evangéliuma 14. fejezet 27. verse. De Jézus azonnal szólt hozzájuk mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ugye egy egyszerű rövid mondat, érdemes megegyezni, sőt olyannyira érdemes, hogy ha lehet, akkor soha ne felejtsétek el. Nem tudom, hogy ki az, akinek eszébe jut, hogy mikor mondta ezt Jézus. Igen, ugye amikor a tanítványok ugye egy éjszaka viharba kerültek a Galileai tengeren, és Jézus ment hozzájuk, ugye a tanítványokban ott volt a félelem, és Jézus akkor mondta ezt a mondatot, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ugye ez önmagában, ennek a mondatnak önmagában is van tartalma. Ugye a mai korunkban ennek főleg van mondani valója, ugye mint a bízzatok, ugye bízd az Istenben, ugye hitünk legyen az Istenben, és ebben a nehéz időszakban, hogy ne a félelem határozza meg a mi gondolkodásunkat és a mi érzésvilágunkat. De mielőtt úgy mélyebben belemennénk ebbe az ígébe, szeretném kérni, hogy olvassuk el. Akkor olvassuk el az egész történetet. Máté evangélium a 14. fejezet, és ott a 22. verstől majd fogom olvasni. Különlegessége ennek majd, ennek a történetnek, hogy ezt három evangélista, három szemtanú is lejegyezte. Ugye lejegyezte Máté, ugye onnét fogom majd olvasni. Figyeljük meg, hogy mire tette a hangsúlyt, ugye ez nagyon különleges és érdekes. Három tanítvány, aki ott volt ezen az alkalommal, mi az, amire tette a hangsúlyt, hogyan emlékezett vissza erre az időre. Mátétól, Márktól és Jánostól fogom majd ezt olvasni. Körülbelül ebben a sorrendben születtek meg ezek a visszaemlékezések, tehát Máté és Márk volt az, aki először megírta az evangéliumát, mint egy Jézus születése után, mint egy 40-50 évvel, János pedig egy 70-80 évvel emlékezett vissza erre a történetre, erre az éjszakára. Tehát kérem, hogy majd ennek a fényében figyeljük majd meg az olvasottakat. Tehát Mátétól így olvasom, tehát Máté evangélium a 14. fejezet, és ott a 22. verstől fogom olvasni. És mindjárt kényszeríti Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsájtotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Mikor pedig beesteledék, egyedül volt ott. A hajó pedig immár tenger közepén volt, a haboktól háborgatva, mivel hogy a szél szembe fújt. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járván, és mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek mondván. Ez kísértett, és félelem miatt kiáltoztak. De Jézus azonnal szólt hozzájuk mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvénné kimonda, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jövel. És Péter kiszállván a hajóból járt a vizeken, hogy Jézushoz ment. De látva a nagy szelet, megrémült, és mikor kezdett merülni, kiállta mondván, Uram, tarts meg engem. Jézus pedig azonnal kinyújtván a kezét, megragadta őt, és mondané ki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És mikor beléptek a hajóba, elállt a szél. És a hajóban lévők pedig hozzámenvén leborultak előtte mondván, bizony Isten fia vagy. Na hát így szól a visszaemlékezés erre a különös éjszakára, erre a nem mindennapi csodára, ugye Jézus és Péter és a tanítványok életéből. Talán tegyük fel a kérdést, hogy mi volt ennek az előzménye. mi volt ennek az éjszakának az előzménye. Ugye ez azért is érdekes, mert Máté úgy kezdi a visszaemlékezését, ugye így köti az előző történethez, hogy és. Ugye köti az előtte lévő dolgokhoz, hogy és mindjárt kényszeríti Jézus az ő tanítványait. Ugye tehát, hogy mi volt az előzménye, és mi ez a szokatlan szó, hogy Jézus kényszerített. Nem tudom, figyeltünk-e erre. Ugye nem, Jézusról nem olvasni ilyet máshol, hogy ő kényszerített volna valakit. Ugye hiszen hát az Isten az a szabadságnak az Istene. Ugye és most mégis azt olvassuk, és Máté úgy emlékezett vissza, hogy kényszerítette őket. Tegyük fel a kérdést, hogy miért? Nem tudom, ki volt már kényszerítve közületek. Ugye? Ez egy elég szélsőséges szó, nem? Mikor szoktunk kényszeríteni valakit? Vagy ti kényszerítettetek már valakit? Ugye? Mikor szoktunk kényszeríteni valakit? Vagy mikor szoktak bennünket kényszeríteni valamire? Hát igen, ugye azt mondod, hogy mikor... Jót akar, nem tudjuk, hogy jót akar. Ezt most nagyon a Jézushoz kötjük ezt a dolgot, de ugye kényszeríteni akkor szoktunk, ha valaki valamit nem akar megtenni. Nem? Tehát ha valaki valamit nem akar megtenni, és ott már nem elég az, hogy én érvelek, nem elég az, hogy helyes érveket mondok, hogy próbálom meggyőzni, hanem kényszeríteni kell. Na hát nem tudom, hogy figyeltünk erre, hogy ez a történet, ez az éjszaka, ez így kezdődött, és így indult. Na, de még mindig ott vagyunk a kérdésnél, hogy vajon miért? Mi volt ennek az előzménye? Ugye a Máté evangélium a 14. fejezet a kenyérszaporítás csodájáról szól. Ugye fel tudjuk idézni, az volt a szokás, inkább úgy mondanám, hogy a gyakorlata Jézusnak, hogy amikor ő egy vidéken tanított, és hosszabb időt töltött, és mikor eljött arról a vidékről, hát most ugye az északi ország részben van Jézus, Galileában, ugye mint egy 90 kilométerre Jeruzsálemtől, tehát azon a vidéken van, ahol ő született, és ott azon a vidéken tanít, és gyógyít embereket, ott vannak vele a tanítványok, és mikor elindul, készül el erről a vidékről, ugye mint egy másfél év, tehát ez pont Jézus szolgálatának a közepén történt, ugye egy másfél évvel azután, hogy fellépett, és még egy másfél év van a kereszt halálig, és amikor készült el erről a vidékről, akkor, vagy valahonnét készült el, akkor egy ilyen lakomát szervezett, egy vacsorát adott, vagy összejött azokkal az emberekkel, akik segítették az ő munkáját, akik kíváncsiak voltak az ő beszédjére, meg akarták őt hallgatni. És hát ugye vannak ilyen történetek, ugye lásd a vámszedő, ugye Zákeus házában elment, és más alkalommal is, Simon házában is, ugye ott volt egy vacsorán. Itt viszont mint egy 5000 férfi jött össze. Ugye a Bibliának gyakorlata az, hogy a férfiak számát adja meg, az volt az időben, az volt a szokás abban az időben, hogy bizonyos férfi létszám alatt például egy templomi, egy zsinagógai istentisztelet sem kezdődött el. Most egy kicsit bajba lennénk, ugye, mert ketten vagyunk itt a Zolikával. Tehát nem kezdődött el bizonyos előadás, hogy nem volt ott bizonyos létszámú férfi. És itt ugye az evangéliumok is úgy emlékeznek meg erről, hogy mintegy 5000 férfi volt ott, hát könnyen ki tudjuk számolni, hogyha ott voltak a feleségek, ott voltak gyerekek, akkor ez olyan 10-15 ezer ember lehetett ott a domboldalon. És Jézus egész nap tanította őket, és nem csak, hogy tanította őket, hanem gyógyította is a betegeket. Egy teljes napon át. És mikor jött az este, akkor a tanítványok ugye mondták Jézusnak, hogy hát bocsásd el, ugye itt az embereket, mindenki menjen a közeli falvakba, keressen maguknak szállást, vegyen maguknak ennivalót, mert közeleg az este. És akkor Jézus ugye úgy válaszolt a tanítványoknak erre a gondolatára, erre a felvetésére, hogy hát adjatok nekik ti enni. És a tanítványok is olyanok voltak, mint mi, ugye rögtön anyagi alapon, ugye rögtön reálisan átgondolták, 15 ezer ember, 10-15 ezer embert megvendégelni, hát az nem tudom, hogy mai pénzbe kifejezve az mennyi kellene, hát 100 000-es nagyságrendű. És rögtön ugye Filip volt az, aki mondta, hogy hát ezt nem megvalósítható, ugye mondta is, hogy mennyi dénár kenyér kevés volna ezeknek. És akkor András volt az, aki megszólalt, ugye Fülöp egy gondolkodó ember volt, rögtön átgondolta ezt a helyzetet, András meg mindig a megoldást kereste egy élethelyzetben. Ugye, amikor szembe találkoztak valami, akkor mindig a megoldást kereste, és ő volt az, aki azt mondta, hogy na tehát van itt valaki, ugye van itt egy kisgyerek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala, na de hát mi ez ennyi embernek? És akkor Jézus leültette ott az embereket, ugye oda kérette az 5 árpa kenyeret és a 2 halat, megáldotta, imádkozott, és úgy olvassuk az evangéliumokban, hogy mindenki annyit evett, hogy megelégedett, ugye ami azt jelenti, ugye tudjátok mit jelent, ha megelégszik valaki azzal, hogy már nem kíván többet, 5 árpa kenyér és 2 hal, ugye, sőt még maradt 12 teli kosárral is, amit összeszedtek. Hát ez nem akármilyen csoda volt. Ugye most itt 2 csodával találkozunk egészen rövid idő alatt, ugye egy teljes nap végén ugye a kenyérszaporítás csodája, és aztán majd a tengeren járás csodája. És hát ugye mindenki megelégedett, és hát mit gondoltak, mi volt az embereknek a reakciója erre? Ugye hát azt mondták, hogy hát ilyen király kell nekünk. Ugye Jézus Dávid családjából származik, ilyen király kell nekünk, és azt mondták, hogy ilyen hétköznapi dolgokat mondtak, hogy hát ők római iga alatt vannak, egy ilyen király, egy ilyen vezető könnyű szerrel egy hadsereget el tud látni élelemmel. Ugye rögtön apró pénzre váltották ezt a dolgot, hogyha mennek háborúba, ugye akkor egy ilyen király, hát aki 5 kenyérből és 2 halból így meg tud vendégelni 15 000 embert, akkor mi számára egy hadsereg? És ha megsérülnek a hadseregbe, ugye a harcokban, akkor majd őt könnyen meggyógyítják. Hát ugye ez volt rögtön a nép reakciója, és azt mondták, hogy akkor koronázzuk királyá, és majd lemegyünk a déli ország részbe, mint az új királlyal. És ráadásul ugye Jézus Dávid családjából származik. Na de hogy gondolkodtak a tanítványok? Na mit gondoltak? Hogy gondoltak ebben az élethelyzetben a tanítványok? Amikor látják, hogy ez történik, és az emberekben ott van a hangulat, el tudjuk képzelni, ugye, hogy kis csoportokba beszélgetnek, hogy meg kell fogni Jézust, és királlyá kell koronázni. Na de hogy gondolkodtak a tanítványok?
Ők is azt akarták,
hát ugye azért gondoljátok el, hogy mennyit nélkülöztek ők Jézussal. És ugye milyen érzés volt a szívükben az, hogy hát nekik azért ilyen tanítójuk van, aki így tud tanítani, és ezt meg tudja tenni. És nagyon sokat szenvedtek ők már a farizeusoktól, az írástudóktól, a papoktól, hogy hát nektek milyen mesteretek van. Ugye, és ők is a tömeg mellé álltak, sőt, elkezdték a tömeget, ugye 12-en voltak, és hát el tudjuk képzelni kis csoportokba, ugye beszélgettek, oda mentek, és elkezdték bátorítani az embereket, hogy hát bizony az ő tanítójuk olyan szerény, hogy ő nem fogja magától kérni, hogy királlyá tegyék, egy kicsit erőszakosabban kell, kicsit rámenősebben kell, és akkor biztos majd királlyá fogják, elvállalja a királyságot. Ugye ezt mondták a tanítványok, hogy Jézus olyan szerény, hogy ő ezt nem fogja kérni. És a tanítványok bátorították a tömeget. Ugye most már kezdjük érteni, hogy miért kellett őket kényszeríteni, hogy miért emlékezett vissza Máté erre. Ugye és a tanítványok belemerültek ebbe, és bátorították a tömeget, hogy de igen, igen, meg kell fogni Jézust, és királlyá kell kenni. És akkor, hogy nekik, ugye hát az utolsó pillanatig ott volt a kérdés számukra, hogy melyikük ül a jobb és a bal kéz felül. Ugye hát ők ezt pontosan kiszámolták és felmérték, és bátorították a tömeget. Ugye, és ezért kezdi úgy Máté, hogy kényszeríteni kellett Jézusnak a tanítványokat, hogy induljanak útra. Mert Jézus tudta, hogy mi lesz ennek a következménye. Ugye hát ő nem azért, neki még nincs itt az órája. Ő nem azért jött. Ugye úgy olvassuk Ellen White Jézus élete című könyvben, hogy amikor elolvastam ezt a fejezetet, úgy megdöbbentem ezen a mondaton, figyeljétek csak. Azt mondja, hogy a tanítványok népszerű ábrándokat kergettek. És népszerű ábrándokból táplálkozó régen dédelgetett reményeikben a legfájdalmasabb, legmegalázóbb módon kellett csalódniuk. Ugye mi volt? Az volt az ő reményük, hogy ő király lesz. Ahelyett, hogy Dávid trónján látnák majd őt emelkedni, ugye másfél év múlva, ugye a tanítványok azt várták, hogy Dávid trónján emelkedik majd, a keresztre feszítésének lesznek majd tanúi. Ugye micsoda különbség. Ez lesz valójában az igazi koronázás. Ugye mennyire nem értették, hogy a Jézus meg lesz koronázva, na de nem úgy, ahogy ők gondolják. És azt mondja, hogy másfél év múlva majd, ami történni fog, az lesz az igazi koronázás, na de az ő szívükben ott volt a hiú ábránd. És úgy olvassuk ezt megelőzően Ellen White Jézus élete című könyvükben, hogy a tanítványok tiltakoztak. Ugye, mikor szoktunk tiltakozni? A végképp nem akarunk valamit megtenni, nem értünk egyet. Tiltakoztak a Jézus rendelkezése ellen, de Jézus most olyan hatalommal beszélt, amit még sohasem alkalmazott velük szembe. Aztán tudták, hogy hasztalan lenne részükről a további ellenkezés, és csöndben a tenger felé fordultak. El tudjuk képzelni ezt a jelenetet? Ugye, ott van, és tiltakoznak, hogy ők nem, ugye Jézus mondja, hogy induljanak el, mert ugye a tömeg hatása alá kerülnek ők is, és még ráadásul bátorítják is az embereket. És Jézus azt mondja, hogy nem, ő nem ezt az utat járja, ez egy hiú ábránd, ennek nincs ideje, és ő nem így lesz megkoronázva, és a tanítványok tiltakoznak, és azt az ember úgy elképzeli, hogy lehajtott fejjel, ugye 12-en elindulnak a domboldalon lefelé, szomorúan, mint egy csalódva abban, ami történik, hogy nekik el kell indulni, közben megállnak, ugye beszélnek, visszanéznek talán, hogy talán mégse kéne elindulni, ugye talán még mégis lehetne. Ugye úgy olvassuk itt, hogy a tanítványok nem távoztak a szárazföldről azonnal, amikor Jézus megparancsolta nekik. Egy darabig vártak, remélték, hogy Jézus utánuk jön. Ám gyorsan sötétedett. Elégedetlen szívvel hagyták el Jézust, még soha nem nehezteltek rá ennyire, amióta uruknak ismerték. Ti nehezteltetek már az Istenre? Na de egy ilyen nap után, ugye egy ilyen nap után, amikor azt látják, hogy Jézus hogy tanít, és hogy megszaporítja a kenyeret, ugye, és azt mondja, hogy soha nem nehezteltek rá ennyire, amit a uruknak ismerték el, mint most. Zúgolottak, amiért nem engedte, hogy királlyá kiáltsák. El tudjuk képzelni? Szóval jönnek le a domboldalon, és zúgolódnak. Magukat vádolták, amiért olyan hamar engedtek parancsának. Úgy vélték, ha erélyesebben lépnek fel, véghez vihették volna szándékukat. Ugye, és Jézusnak kényszeríteni kellett őket, hogy ne kerüljenek ezután ebbe a hangulatba, mert Jézusnak nem ez az útja. Ugye, ott volt a szívükben a hiú bábrányt, és a tanítványokban ott volt, ugye egy kicsit úgy elképzel az ember, hogy beszélgetnek, és hogyha erélyesebben lettünk volna, ha még talán nem indultunk volna el, akkor lehet, hogy sikerült volna. Aztán így folytatja Ellen White. Azt mondja, hogy tudták, hogy Jézust gyűlölik a farizeusok, és szerették volna már látni őt olyan dicsőségben, amilyen szerintük jár neki. Olyan tanítóhoz szegődni, gondolták a tanítványok, aki hatalmas csodákat művel, miközben őket csalóknak gúnyolják. Ezt a próbát nem tudták elviselni. Mindig hamis prófita követőinek tekintették őket. Krisztus sohasem nyilvánítja ki királyi hatalmát. Miért nem mutatja meg igazi jellemét, akinek ilyen hatalma van, miért nem teszi útjukat kevésbé fájdalmassá? Miért nem mentette meg keresztelő Jánost? Ugye az emberbe felvetődik a kérdés, hogy jön ide keresztelő János? Ugye? Hát ezelőtt történt meg, hogy keresztelő Jánosnak a fejét vették. Ugye ezelőtt történt meg, és a papok pedig vádolták a tanítványokat, hogy nézd meg, olyan mesteretek van, aki az ő barátját cserben hagyta. Ugye barátját cserben hagyta. És a tanítványok is átvették ezt. Miért nem mentette meg keresztelő Jánost az erőszakos haláltól? Így okoskodtak a tanítványok, míg nem óriási lelki sötétség borult rájuk. Azt kérdezték, lehet, hogy Jézus csaló, ahogy a farizeusok állítják? ugye, egy ilyen nap után, ugye nem telt el, szerintem egy jó óra se talán, vagy talán egy másfél óra, ugye, amikor elindulnak, és eljutnak oda, ott lefelé a domboldalon a tengerig, hogy lehet, hogy Jézus tényleg csaló, ahogy a farizeusok állítják. Az emberben felvetődnek ugye a kérdések, hogy a csoda az mennyit segít a hitbe. Ugye, na hát mennyit segít a hitben? Biztos segít, de ugye a tanítványok itt vannak, hogy lehet, hogy Jézus csaló. És azt mondja, így érkeznek le ugye a tengerpartra, és így szállnak hajóba. És ugye ezért olvassuk azt, és ezért kezdi Máté a visszaemlékezését, és majd egy másik tanítvány is úgy, hogy Jézusnak kényszeríteni kellett a tanítványait, hogy már pedig induljanak útnak, és ne maradjanak ott. És a tanítványok ilyen szívvel szálltak be a hajóba, és indultak el a Galilei tengeren, ugye át a túlsó partra, Betesdába, hogy ott volt a szívükben ugye a csalódottság, a kételj, a bizonytalanság. De nézzük meg, hogy hogyan emlékezik erre vissza Máté, és érdemes más szóra is odafigyelni ugye ebben a visszaemlékezésben, ami segít abba, hogy igazán jól megértsük ezt a történetet. Ugye Máté úgy emlékezett vissza, így emlékezett, hogy Jézus kényszerítette őket, aztán Jézus a tengeren jár, aztán Péter is kilép a hajóból. De hogy emlékezik vissza Márk? Ugye Márk evangéliuma, ott a 6. fejezetét lapozzuk fel, tehát Márk evangéliuma 6. fejezet, és ott a 45. verstől fogom majd olvasni. Tehát Márk evangéliuma 6. fejezet, és ott a 45. vers. Figyeljük meg azért a szavakat. És azonnal kényszeríti tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra. Betesda felé, míg ő a sokaságot elbocsátja. Minek utána pedig elbocsájtotta őket, fölment a hegyre imádkozni. És mikor beesteledék, a hajót a tenger közepén volt, ő pedig egymaga a szárazon. És látta őket, amint vesződnek az evezéssel, mert a szél szembe fújt velük, és az éj 4. szakaszában hozzájuk mentvén a tengeren járt, el akart haladni mellettük. Azok pedig látván őt a tengeren járni, kísértetnek vélték és felkiáltottak, mert mindnyájan látták őt, és megrémültek, de ő azonnal megszólította őket, és mondanékik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Akkor bemene hozzájuk a hajóba, és elállt a szél, és ők pedig magukban szer fölött álmélkodtak és csodálkoztak, mert nem okultak a kenyereken, mivel hogy a szívük meg volt keményedve. Ugye Márk nem említi Péter tengeren járását, mint egy gondolva arra, hogy azt már leírta Máté, hanem ő másra tette a hangsúlyt. Ugye ő kiemeli azt, hogy bizony a szívük meg volt keményedve. Ugye, hogy írja Ellen White, hogy jöttek le, hogy Jézus csaló? Lehet, hogy Jézus csaló. És ugye Márk is ugye úgy kezdi a visszaemlékezését, hogy Jézus kényszerítette őket. Ugye, hogy Jézus kényszerítette őket, és aztán ugye Márk is beszél arról, hogy az éjszaka 4. szakaszában, ugye a 4. szakasz az éjszakának, hát akkor nem nagyon szoktak hajózni a tanítványok, az éjjel 3-tól hajnal 6-ig volt, ugye addig küszködtek a hullámokkal, és hát körülbelül úgy kell elképzelni, hogy a hát egy olyan jó 3-4-5 kilométerre ben voltak már a tengeren, és ugye Jézus nem volt velük, és imádkozott. Mit gondoltok, kiért imádkozott Jézus? Miért? Ugye pontosan azért, amit idézett Ellen White, azt mondja, hogy a népszerű ábrándok ott vannak a tanítványok szívébe, és Jézus azért imádkozott, azért nem ment velük, és azért maradt el, hogy a tanítványok ne csalódjanak olyat, hogy elvesztik a hitüket. És ugye Márk nem említi meg Péternek a tengeren járását, na de figyeljük meg, hogy hogyan emlékezett vissza erre János, és aztán majd egy kicsit kibontjuk a történetet. Ugye János evangélium a 6. fejezet, és ott a 15. verstől fogom olvasni. Tehát János evangélium a 6. fejezet 15. Bocsánat, 16. Mikor pedig esteledék, lemennének az ő tanítványai a tengerhez, és beszálltak a hajóba, mentek a tengeren túl Kapernaumba. És már sötétség volt, és még nem ment hozzájuk Jézus. És a tenger a nagy szél fúvása miatt háborgott. Mikor azért 25 vagy 30 futamnyira beevesztek, meglátták Jézust, amint jár a tengeren, és a hajóhoz közeledik, és megrémültek. Ő pedig mondanékik, én vagyok, ne féljetek. Be akarták azért őt venni a hajóba, és a hajó azonnal ama földnél volt, amelyre mentek. Ugye három tanítvány, három visszaemlékezés. János ugye már élete végén emlékezik erre vissza. Ő sem említi Péternek a tengeren járását. Nem tudom, megfigyeltük, hogy János mire teszi a hangsúlyt. De mielőtt választ adnánk erre a kérdésre, akkor nézzük meg, ugye, mert Máté a tengeren, arra tette a hangsúlyt, hogy Jézus a tengeren jár, és Péter kilép. És ugye én mindig arra gondoltam, hogy valószínű, hogy, hogy azért volt a szívükbe a félelem a tanítványoknak, mert háborgott a tenger. Nem tudom, ti gondoltatok arra, hogy nem ezért volt? Hát hajós emberek voltak, edzett emberek voltak, sokat voltak ők már a Galileai tengeren. Ugye azért a Galileai tenger is hasonló, mint a mi Balatonunk. Kicsit, hogy ott a hegyek mögül úgy gyorsan lecsap a vihar. Na, de hát ők hajós emberek voltak, azért edzettek voltak. Ugye úgy olvassuk, hogy azért küszködtek, mert evesztek, és a hajó nem arra haladt, nem haladt a hajó. Ugye el tudjuk képzelni. Én valamikor még a 30-as éveimben egyszer voltam a Balatonon, és egy ismerősömmel bementünk, ugye a déli parton, az a sekély, bementünk jó mélyen, egy stégre, és ott napoztunk. Aztán láttuk a viharjelzést, na, de hát gondoltuk, hogy sekély a víz, ott azért gyors, egy-kettőre kijövünk, nem vettük komolyan. És amikor megjött a vihar, gondoltuk, hogy akkor most már kimegyünk. Na, de hát annyira megdagadt az a Balaton, ugye annyira megdagadt a víz, és olyanok voltak a hullámok, hogy mentünk a part felé, de azt éreztem, hogy távolodok. Ugye? És akkor ugye az emberben egy félelem jött, hogy akkor hogy fogok kiérni. Ugye minden lépésnél, amit mentem előre, a hullám az visszavitt. És hát ugye a tanítványok is itt küzdenek, na de nem attól féltek. Ugye nem igazán a tenger zúgása határozta meg az ő érzelemvilágukat, félelmüket, hanem micsoda, mitől féltek? Tessék? Igen, nem volt velük Jézus. Ugye érdekes, hogy János megemlíti ezt. Ugye megemlíti ezt, hogy még nem volt velük Jézus. Mit jelez ebben? Ugye mit jelez ebben? Hogy ott voltak a viharos tengeren, de tudta, hogy Jézus jönni fog. Nem? Tehát János, tehát annak a jelenlé, abban a tudatban hajóztak, hogy Jézus még nincs itt, de jönni fog. De mi az, amitől féltek? Mi okozott bennük félelmet? Tessék? Attól féltek, hogy elvesznek. Ugye, figyeljük csak meg. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek, mondván, ez kísértet. Ez kísértet, és a félelem miatt kiáltozni kezdtek. Ugye, milyen különös. Mitől ijedtek meg? Ugye, hát azt mondta, előjöttek a régi babonáik, ugye, ez nem lehet más, csak kísértet. Ugye, ti félreismerték Jézust. Nem csak, hogy nem ismerték föl, de még félre is ismerték. Azt mondták, hogy kísértet. Nektek volt már az életetekben olyan tapasztalat, amikor félreismertétek az Istent? Ugye visszatudtok rá emlékezni? Hogy volt olyan, hogy amikor az ember úgy belekerült egy élethelyzetben, és nem csak, hogy nem ismerte föl az Istent, hogy mi az ő szándéka, mi az ő akarata, hanem félreismerte. Ugye, mert gondolkozhatunk úgy egy életben, egy élethelyzetben, hogy hát az Isten elfeledkezett rólunk, nincs velünk. Biztos, hogy ilyen érzés is volt már mindannyiunkban. Na, de lehet olyan is ezek szerint, amikor félreismered. Ugye, te máshogy gondolod, ugye félreismered, és ráadásul ők itt megijedtek. ugye előjöttek a régi babonái, és ettől féltek. Ugye mind a hárman megjegyzik azt, mind a három tanítvány megjegyzi, hogy amikor ők látták Jézust a tengeren járni, akkor ők megijedtek ettől. Ugye milyen különös. János azt, megjegyzi azt is, hogy Jézus nem volt ott velük, mintha várták volna, de nem így. Ugye ki gondol arra, hogy Jézus tud a tengeren járni? Ugye gondolhattak volna erre? Hát ha máshogy nem, azért eszükbe juthatott volna, hogy ugye Jobb könyvében olvastuk azt, hogy, és ők már ismerték Jobb könyvét, hogy ő volt az, aki kifeszítette az eget, és járt a tenger hullámain. Ugye, mint a teremtéskor. Na de hát ugye ők arra nem gondoltak, hogy Jézus ezt így, ez megvalósulhat, és ők ettől megijedtek. És mikor ugye megijedtek és kiáltoztak, Jézus ugye rögtön mondja nekik ezt a mondatot, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ugye, mint egy jelezve azt, ugye ez az én vagyok, mikor mondta még ezt Jézus, ugye az isteni teremtő hatalomra utal, hogy én Isten vagyok, bízzatok, én Isten vagyok. Bármilyen élethelyzetbe kerültök, ne féljetek. Én nem csak, hogy létezek, ugye nem arra utal ez a mondat, hogy én vagyok, én létezek, hanem nekem teremtő hatalmam van. És ugye Péter volt az, ugye hát ki más, aki megszólal ebben az élethelyzetben, hogy hát ha valóban te vagy az, akkor parancsold, hogy hozzád mehessek a vizeken. Mi ennek ismerjük Pétert? Ugye mi ennek ismerjük? Rakjuk össze egy kicsit. Magabízó. Milyen?
Öntelt.
Hát azért mondjuk jó tulajdonságot is. Mert azért volt neki...
Könnyen megbocsátott.
Tessék?
Könnyen megbocsátott.
Nagyon szerette az Urat.
Nagyon szerette az Urat. Ugye hát elég ellentmondásos, tehát ismerjük így is Pétert, ugye, és Jézus hányszor figyelmeztette őt, hogy vigyázz a természeteddel. Ugye, hogy vigyázz az emberi természeteddel, mert lehet, hogy benned ott van a készség, de a test erőtelen. És most egy olyan Pétert látunk, aki éppen úgy nyilatkozik meg, hogy erős a hite. Ugye ő szólal meg, és azt mondja, hogy hát ha valóban te vagy, akkor parancsold meg, hogy kilépje, hogy mehessek hozzád, mehessek a vizeken. Azért nem akármilyen kérés volt ez. Ugye, de nem akármilyen volt a válasz sem. Jézus annyit mondott neki, hogy jöjj. Melyikötök mert volna egy ilyen rövid szó hatására kilépni a tengerre? Melyikötök mert volna? Ugye ki mert volna kilépni? Jézus nem mondta azt, hogy hát gyere Péter, persze, de ne félj már, hát indulj már el, hát látod, hogy én itt vagyok, és én majd itt vagyok, majd segítek. Légy bátor, hát ismersz engem. Ugye nem hallunk semmiféle rábeszélést itt. Tehát Jézus nem indokolja, csak egyszerű rövid szót mond, hogy jöjj. Ugye, és Péter mégis elindul és kilép a hajóból. Ugye mi az, amit Péternek itt meg kellett tapasztalni ebben az egyetlen rövid szóba? Hát ugye, hogy ez egy isteni hatalommal hangzik el. Mert ha ő ezt nem tapasztalja meg, akkor biztos, hogy nem lép ki. Ugye biztos, hogy nem lép ki. Ugye azért nekünk, nem tudom, hogy ugye bennünket az Isten tud máshogy is vezetni. Valamikor az emberben jön egy szó, jön egy bátorítás, na de az élethelyzeteinkben ugye melyikünk mer? Ugye is azt mondjuk, hogy és ugye ennek a történetnek van egy olyan üzenete, hogy a keresztény élet az nem más, mint a vizenjárás. Ugye, hogy elindulsz az Istennek a hívó szavára, mert megtapasztaltad azt, hogy ez egy isteni hang. Ugye Péternek mennyire kellett bízni az Istenbe, Jézusban? Ugye mennyire kellett Péternek bízni Jézusban? Ugye, mert hát a hit az nem más, mint a bizalom. Ugye, és Péternek ismernie kellett Jézust ahhoz, hogy ő kimerjen lépni a hajóból. És kimerjen lépni a hajóból, és elindulni Jézus felé. És aztán azt olvassuk, hogy Péter kiszáll a hajóból, és látva a nagy szelet megrémült, és kezdett merülni. Ugye Máté úgy emlékezik vissza, hogy Péter meglátta a nagy szelet, és ettől megijedt. Hát amikor a hajóban volt, akkor nem volt nagy szél. Nem. Ugyanúgy nagy szél volt a hajóban is. Ugye, ami bizonytalaníthatta őt, hogy egyáltalán kilépjen, és azt olvassuk, hogy ő meglátta a nagy szelet, és megijedt. Ugye el tudjuk képzelni, hát ennél rosszabb élethelyzet nincs, nem? Mint amikor elindulsz, és félúton megállsz. Hadd kérdezzem meg, hogy Péter jobb vagy rosszabb helyzetben volt, mint így kilépve a tengeren, mint aki se lépett volna. Nem, az érdekes dolog, nem? Tehát Péter kilép, ugye, és ilyen, ugye mindig egy kicsit úgy gondoljunk a hitre, a bizalomra. Péter elindul, kilép, és egyszerűen rosszabb hely, és látja, hogy mi az, ami körülveszi, ugye, a hullámokat. Ugye Ellen White úgy írja, hogy amikor Péter kilépett, akkor egy idő után úgy visszafordult, és kereste a többi tanítványoknak a tekintetét, hogy na látjátok, nekem ez is megy. Hogy én azért meg tudom azt csinálni, amit a mester. Hogy én ilyen hívő vagyok, hogy nekem már ez is megy. Ugye visszatekintett, és ugye már nem az a bizalom volt benne, nem a mesterre való tekintés volt benne. Ugye ennek a mai Isten tiszteletnek lehetne az is a címe, hogy ne vedd le a tekintetedet Jézusról. Ugye egy kicsit visszanézett, kereste a többi tanítványnak a tekintetét. Ugye, és akkor egyszer csak elkezdte látni a körülötte lévő szeleket. Ugye, hát az élet az egy hajóút valami, hogy mi nem kerülünk fizikailag ilyen élethelyzetbe. Na de hányszor vagyunk úgy, hogy olyan reménytelen élethelyzetbe kerülünk? Vagy éppen a saját hibáinkkal, a bűneinkkel nem tudunk megbirkózni. És ugye azt mondja az Isten, hogy indulj el, lép ki, bízd rám magad. Bízd rám magad. És Péter kilép, rábízza magát, és rosszabb helyzetbe kerül, mint aki se lépett volna. Ugye, és amikor Péter felkiált, akkor Jézus nem azt mondja neki, hogy hát lám, Péter, te ott a parton zúgolódtál és csalódtál bennem, és azt gondoltad, hogy én csaló vagyok. Ugye Jézus nem azt mondja neki, hogy hát te miért gondolkodsz így magadról, hogy neked ez is megy. Ugye Jézus csak egy egyszerű mondatot mond neki, úgyhogy ugye megfogja a kezét. Ugye azt mondja, hogy te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Pedig hát Péterben ugye ott volt a magabízás is, nem olyan régen még csaló gondolata, ugye háborgó szívvel indulnak el a tengeren, és hogy milyen az Isten, hogy nem hagyja magára. Ugye nem azt mondja, hogy jó, hát akkor egy kicsit még süllyedj. Egy kicsit még tapasztald meg, hogy milyen nélkülem. Hanem, hogy olvassuk itt. És ugye én kértem, hogy figyeljük meg azért a szavakat. Ugye Máté Márk úgy kezd, hogy kényszeríteni. De van itt egy másik szó is, ugye, amivel találkozunk. Ugye azt olvassuk, hogy és Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, és megragadta őt. Ugye egyetlen egy mondatot mondott csak Péter. Nem is tudjuk, mennyire tudta kimondani azon a viharos tengeren, hogy Uram, tarts meg engem. És azt mondja, a segítség ott volt. Azért megragadta Péter kezét. Jézus megfogta Péter kezét. Ugye azért milyen jó tudnunk azt, hogy ilyen Istenünk van. Hogy bármilyen élethelyzetben kerülsz, és bármilyen lelkülettel, de azt mondja, hogy ha te felkiáltasz hozzá, akkor ő rögtön kész megfogni a kezed és segíteni. Ugye Márk nem említi meg ugye ezt a történetet, ugye Márk arra teszi a figyelmét, hogy bizony bennük ott volt az zúgolódás, ugye ott volt, ugye hogy fejezi be a visszaemlékezést, azt mondja, mert nem okultak a kenyérszaporítás csodájából, és a szívük meg volt keményedve. De János, ugye úgy olvassuk, hogy Péter meg kezét megragadja, és együtt indulnak el a hajóba. De nem tudom, megfigyeltük-e, hogy mikor léptek be a hajóba. Mikor érkeztek meg a hajóba? Tessék?
Sert perc alatt voltak, a pillanat alatt ott voltak.
Hol?
A voltam.
Figyeltétek, János, hogy emlékezett erre vissza? Az még körülbelül egy olyan 5 kilométer volt előttük, ugye a Galileai tengeren, és egy viharos tengeren hajóznak, Jézus ott van a vizen, Péter kilép, ugye átélik ezt a csodát. És János evangélium a 6. fejezetben, ugye ott úgy olvassuk, ugye a 21. vers, azt mondja, hogy be akarták azért őt venni a hajóba, és a hajó azonnal ama földnél volt, amelyre mentek. Mit gondoltok, hogy miért említi meg ezt János? De miért így említi meg, hogy Jézus nem, ugye gondoltatok erről, hogy Jézus nem ott a viharos tengeren szállt velük a hajóba, hanem azt mondja, amikor partot értek. De ugye itt is, ugye itt van egy szó, ugye melyik szó van ott? Ugye, hogy azonnal. Azt mondja, a hajó azonnal a földnél volt, amelyre indultak, amelyre mondta nekik, hogy Jézus át kell menni. Mit gondoltak, miért? Így emléke, miért tette oda már János ezt a mondatot a visszaemlékezésébe? Ki mire gondol?
Ez is egy csoda volt, nem?
Hát nyilván ez is egy csoda volt. Ugye János, amikor visszaemlékezett erre, akkor azt mondja, hogy Máté írta arról, hogy Péter kilépett a tengeren. János leírta, hogy milyen, Márk leírta, hogy milyen körülmények voltak, és hogy a szívük meg volt keményedve. De azt mondja, János azt mondja, hogy nem az a lényeg, ugye már egy 80-90 éves emberként, akinek van élettapasztalata. Azt mondja, nem az a lényeg, hogy mennyi minden, miken mész keresztül az életben. Ugye figyeljétek meg, nem az a fontos lényeg, hogy miken mész keresztül az életben, hanem hogy Jézussal célba lehet érni. Ugye? Jézussal célba lehet érni. Nem tudom, hogy nekünk vannak-e ilyen tapasztalataink a élethelyzetünkre, amikor tudjuk azt, hogy belekerülve egy élethelyzetben, és megoldódott, és tudtuk azt, hogy mi Jézussal éltünk célba. Ugye, mert nem csak az egész életet kell végig gondolni, hanem tudtuk azt, hogy igen, ez úgy oldódott meg, hogy ezzel Jézussal értünk célba. Ugye, és János ezt emeli ki. Ezt emeli ki, hogy emberek, ha majd olvassátok az evangéliumot, akkor tudjátok meg, hogy mi nem a háború, nem, tehát mi nem hánykódtunk a tengeren Jézussal együtt tovább, hanem amikor lejátszódtak ezek az események, szinte úgy történt, hogy mi azonnal célba értünk, és Jézus akkor szállt be a hajóba közénk. Én kívánom, hogy ez a történet, ugye most elolvastuk Máté, Márk és János visszaemlékezésében, ez bátorítsa a mi hitünket. Ugye bátorítsa a mi hitünket, és mi is tapasztaljuk meg azt, hogy amikor az Isten tanácsol bennünket, akkor az valóban egy isteni hang. És merjünk kilépni a hajóból. Ugye merjük rábízni magunkat az Istenre, ugye arra, aki teremtette a világot, és aki ismeri minden élethelyzetünket, és tapasztaljuk meg mi is azt, hogy bármilyen lelkület is van bennünk, de hogyha az Istenhez kiáltunk, ugye, ahogy Péter is mondta, hogy Uram, tarts meg engem, hogy az Isten azonnal segít. Mert ez a másik szó ebben a három visszaemlékezésben, hogy Jézus azonnal kényszerítette a tanítványait, Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, és azonnal célba értek. És legyen a mi szívünkben is, és a mi életünkben is ez egy tapasztalat, hogy az Istennel célba lehet érni. Egy-egy élethelyzetben is, de az egész életet tekintve is. Amen. Mennyi édesatyánk, hálásan köszönjük, hogy az ige által szóltál hozzánk ma délelőtt is. Köszönjük, hogy az igén keresztül emlékezhettünk a te teremtő hatalmadra, a te jóságodra. És köszönjük, hogy ez a történet is, mind a kenyérszaporítás, mint a vizenjárásnak a története megmaradt számunkra. Kérünk, hogy segíts, hogy ez ne csak egy esemény legyen, egy megtörtént esemény legyen, hanem meglássuk ennek a tanítását, és erősíts a mi hitünket, a mi bizodalmunkat te benned. Hiszen a legnagyobb szükség a mai korban arra van, hogy rá tudjuk bízni a mi életünket, hogy a mi életünkben is ott legyen, hogy bízunk benned, és nem félünk. Mert te, Ura, vagy nem csak a tengernek, hanem minden élethelyzetnek, minden nehézségnek. És kérünk, erősíts a mi hitünket úgy is, hogy tapasztalatokat szerzünk veled, hogy veled érünk célba egy-egy élethelyzetben, hogy amikor, hogy kézzelfoghatóan látjuk, hogy te jelen vagy, hogy ezt te alakítottad, hogy te vezettél célba, és így még inkább erősödjön a bizalmunk benned. Köszönjük, hogy kérhetjük ezt tőled, és mindannyiunk szívében legyen ott az a reménység, hogy egy emberi életet tekintve is, az egész életünket tekintve is célba lehet érni. Hiszen mindannyiunk vágya az, hogy ott legyünk veled a te országodba. Az Úr Jézus nevében mondtuk el ezt, és kérjük tőled. Amen.